négyen. A másik három riportert Lilikón még soha nem látta, és csak később merült fel benne a gondolat, hogy hát ha az egész színjátékot egyedül az ő kedvéért rendezték meg. A tudósító padjaival szemben hosszú, fekete sejemmel letakart asztal állt, amelyen gyertyák lobogtak. Az asztal mögött harisnya állarcos alakok ültek. Lilikónnak megengedték, hogy írásos feljegyzéseket készítsen, majd az asztalnál ülők egyike felállt és beszélni kezdett. Röviden ismertette az agyok hadsereg történetét, ejtett néhány szót Huanti császár koráról, aztán elmondta, hogy egy magántársaságnak sikerült rábukkanni az agyak hadseregre. Számot nem említett, de érzékeltette, hogy igen nagy mennyiségről lehet szó, esetleg több ezer agyak katonáról is. A katonák mérete megegyezik az emberével, és a legendák igazat beszéltek, amikor arról szóltak, hogy mindegyik agyak harcosnak egyéni vonásai vannak, tehát valódi, élő személy volt a modellje. A férfi, akinek szavain erős amerikai akcentus érződött, elmondta, hogy a katonákat egy expedíció tárta fel még a világháború előtt. Lily Kuhn szerint csak is az eltűnt német-amerikai expedíció jöhet számításba. A riporternő itt rövid kitérőt tesz, és megemlíti, hogy a tömeg sír exhumálása során három személy hiányzott a sírból. Tudomása szerint soha nem is kerültek elő. Rokonaik a világháború után néhány évvel beszüntették keresésüket. Mindörökre a véglegesen eltűnt személyek listájára kerültek. Abbahagytam az olvasást, és kibámultam a holdfényes dzsungelre. Lacoste-r hadnagyról nem történik említés a cikkben. Vajon miért? Ami ezután következett, Lily Kuhn szerint maga volt a mese. A szóvívő közölte, hogy a megtalált szobrok nem a kínai népköztársaság területén vannak elásva. Huanti sírja jelenleg kívül esik a kínai népköztársaság közigazgatási határain. A katonákat a megtalálók nem óhajtják semmiféle múzeumnak átadni. Nem ismerik el egyetlen ország illetékességét sem a lelet felett, hanem áruba bocsátják őket. A befolyt összeget humanitárius célokra kívánják felhasználni. Részben rákutatásra, részben pedig különböző békeszervezetek tevékenységét akarják finanszírozni belőle. A találkozó fénypontjaként egy kocsin két harisnya állarcos betolt egy fekete sejem leppellel letakart embernagyságú tárgyat. Az eddig beszélő férfi leült, átadva a szót egy másik harisnya állarcosnak. Ez az állarcos nő volt. Elmondta, hogy egy agyagszobrot sikerült Európába hozatniuk, és néhány pillanat múlva a sajtó képviselőinek abban a megtiszteltetésben lesz részük, hogy a felfedezők után első ízben pillanthatnak meg egy több mint 2000 éves agyagkatonát. Lily Kuhnon olyan izgalom vett erőt, hogy úgy érezte eszédül. Az állarcos nő ezután leült, a kocsi mellett álló pedig lassan, ünnepélyes mozdulatokkal lecsúsztatták a sejemleplet a szoborról. A fákják sejtelmes fényében Huanti császár életnagyságú íjásza nézett velük farkas szeme. A tudósítók felugráltak, és kérték, hadd mehessen közelebb hozzá. A sejem állarcosok hozzájárultak, hogy minden tudósító 3 percet tölthessen a katona közelében. Lily Kuhn úgy összegezte benyomásait, hogy aligha nem az ókori íjásszal való találkozás volt élete legnagyobb művészettörténeti élménye. Az agyag katona különös technikával égetett agyagból készül. Az agyagot megfestették, a festék azonban az év ezredek alatt elveszítette eredeti színét, elhalványult, néhol már csak nyomokban volt felfedezhető. A katona íjász volt, amit tegeze és hátra vetett íja bizonyított. Marcona, tömpe orrú, bajuszos férfi hosszú hajjal. Arca inkább indo-európai, mint kínai típus. Lily Kuhn összetett kézzel kérte a felfedezőket. Engedjék meg! Hadd rajzolja le a szobrot! Az állarcosok először megtagadták a kérést, majd a riporternő hosszas rimánkodására végül is beleegyeztek a dologba. Az idő rövidsége miatt természetesen csak a legfontosabb kontúrokat sikerült lerajzolnia, de így is szenzáció számba ment a kép. Megnéztem a meglehetősen elmosódott rajzot, olyasféle figurát ábrázolt, mint amilyenek, persze jóval kisebb méretben, ott lapultak a zsebemben. Lily Cohn ezután leírta távozását, a sajtó értekezletről, majd néhány következtetéssel zárt a cikkét. Biztos benne, írta, hogy eredeti szobrot látott, nem hamisítvány. Erre többek között az is a bizonyíték, hogy búcsúzóul megmutattak neki egy fényképet, amely az ásatás helyszínén készült. A képen legalább 15, ugyancsak embernagyságú szobor volt látható, félig betemetve földdel. A szobor temető egy hegy vagy domb közelében terült el. A kép sarkában három, szorosan egymás mellett álló hegycsúcs volt megfigyelhető. A cikk azzal zárult, hogy bizonyára hamarosan a világ nagy múzeumaiban találkozhatunk az agyak katonákkal. Megnéztem még egyszer a katona arcát. Jól az agyamba akartam vésni a vonásait. Aztán letettem a képet, és felvettem a következő papírt. Gyászjelentés volt. A család szomorú szívvel tudatta, hogy Lily Cohn, művészettörténeti riporter, az újságíró közlekedési baleset áldozata lett. Egy járdára felfutó gépkocsi gázolt a halálra. A gázoló kocsi vezetőjének személyazonosságát nem sikerült megállapítani. A fenébe is. Lassan kezdtem megérteni, hogy Herdi miért harapott rá az ügyre. Hiszen alig, hanem egy újabb Tutankhamon rejtéllyel állunk szemben. Nem csak a fáraó gyilkol, hanem az agyakkatonák is. Gyerünk, jöjjön a következő lap. Felvettem, olvasni kezdtem, és az első sorok után majdhogy nem kiejtettem a kezemből. Éreztem, hogy megszédülök, és ismét lüktetni kezd az állam. A következő lap is újságcikk volt. Bár Gregory, Los Angeles-i tudósító írta 1952. szeptemberében. Leírása kísértetiesen emlékeztet Lily Cohn riportjára. Gregory a Los Angeles-i Time riporterét ugyancsak éjszakai sajtóértekezletre invitálták ismeretlen harisnya állarcosok. Neki megengedték azt is, hogy fényképp felvételt készítsen az agyakkatonákról. A fénykép minden kétséget kizáróan másik katonát ábrázolt. Nem azt, amelyet Hamburgban mutattak be. Hegyes lándzsa nyugodott a vállán. Széles arcú, vágott szemű, tipikusan mongoloid típus nézett velem farkas szemet. Letettem a fénymásolatot, és felvettem a következőt. Természetesen ez is gyászjelentés volt. 31. fejezet. Közelebb emeltem a gyengén pislákoló lámpához, és torkomban kalapáló szívvel olvastam a szomorú szavakat. A megrendült család tudatta mindenkivel, baráttal, ismerőssel, kollégával, hogy Bud Gregory, a Los Angeles Time művészettörténeti riportere szerencsétlenség áldozata lett. Éjszakai fürdőzés során a tengerbe fulladt, béke poraira. Hátra dőltem az ülésen, és gondolkodni próbáltam. Márhogyan is erőltettem azonban az agyam, nem mentem semmire, mintha sűrű, áthatolhatatlan köd ereszkedett volna a világra. Nem tudom, meddig ültem mozdulatlanul, tenyerembe hajtott fejjel. Lehet, hogy fél óra is elmúlt, amíg elmérkedtem, lehet, hogy csak a percek váncorogtak agyaglábakon. Arra riadtam fel, hogy Herdi jelenik meg a széksorok között. Szaporán lélegzett, mint aki jól kifutotta magát. Vigyázzon! Kapkodta levegőt. Alig, hanem látogatót kapunk! A kapcsolóhoz ugrott és rácsapott. A halványan beszűrődő holdfényben olyannak tűnt a szalon, mintha a föld alatti sírban feküdtünk volna, egy háromcsúcsú hegy lábánál. De hiszen ott is vagyunk. Pontosan a háromcsúcsú hegy lábánál. Herdi kilesett a hátam mögötti ablakon. Esküdni mertem volna, hogy valaki fel akar mászni a csúszdán. Még a kaparázását is hallottam. Mit látott oda lenn? Elfintorította az orrát. Mit láttam volna? A pandák hulláit. Nem szép látvány. És a kollégája? Nem válaszolt, kinézett az ablakon. Maga talált valami érdekeset? Fordult aztán felém.